Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: őszre elkészül a távmunkavégzés kereteit kialakító jogszabály, nyilatkozik a részletekről a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Júniusban már magához tért itthon a kiskereskedelem a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Áprilistól indult el az újabb jegybanki konstrukció, a növekedési hitelprogram hajrá. Az 1500 milliárd forintnyi forrás felhasználásának eddigi tapasztalatairól kérdezem az MNB igazgatóját. Március 1-én elindult az azonnali fizetési rendszer Magyarországon. Az elektronikus lakossági átutalások zömmel 2 másodpercen belül teljesülnek az eddigi tapasztalatok szerint, szeptember 1-től pedig a vállalati ügyfelek kötegelt átutalásai is megvalósulnak az azonnali fizetéssel. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Várhatóan kapnak majd rezsi átalány formájában hozzájárulást a munkáltatótól azok a munkavállalók, akik otthonról végzik el munkájukat. Ez is szerepel abban a tervezetben, amelyben a kormány a távmunkavégzésre vonatkozó feltételeket kívánja szabályozni. A tervezetről Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárt kérdeztem.
Az egyik legfontosabb, hogy ez a munkavégzés forma, ez a atipikus munkavégzés, ez csak a munkaadó és a munkavállaló megállapodásán alapulhat. Tehát ha mind a két fél benne van, mind a két fél akarja, akkor kell biztosítanunk azt a néhány fix pontot, ami alapján tudnak megállapodni. De az egyik nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogy milyen időtartamban lehet ezt elképzelni. A hét bizonyos napjain, esetleg a nap bizonyos óráiban, tehát ezeket mindenképpen lehetővé kell tenni, hogy megállapodás része legyen. Aztán arra is gondolnunk kell, hogy a költségeket ki és hogyan biztosítja, hiszen a munkatörvénykönyv főszabály szerint ezt a munkaadónak írja elő, vagyis ha valaki távmunkában dolgozik, a fölmerülő költségeket nyilvánvalóan a munkaadónak kell állnia. Itt egy általányban tudunk megállapodni, tudnak megállapodni a felek, úgy tűnik, ez a minimálbér 10%-áig terjedhet.
Ez mit jelent konkrétan? Mennyi lenne ez a rezsi átalány, és mikor kellene ezt folyósítani a munkáltatónak?
Nyilvánvalóan ez egy havi összeg lenne, a havi összeg pedig a mindenkor aktuális minimálbér 10%-a lett maximum, tehát nagyságrendileg ugye ez egy 10.000 forint. Azt is látnunk kell, hogy nem kérnének persze mindenféle számlákat, tehát nem az a bürokrácia terjengése lenne a cél, hogy akkor villanyszámla, vízszámla, nyugtatószámla, számítógép javításszámlai. Tehát ez mind-mind a munkaadót terhelni abban az esetben, hogyha ez a megállapodás megszületik. Az persze egy kérdés, hogy a munkaadó biztosít eszközöket, vagy a munkavállaló mondjuk ragaszkodik saját eszközéhez. Tehát vannak ilyen részletszabályok, amiről még most folynak a tárgyalások.
Említette azt, hogy mindkét félnek, tehát a munkáltatónak és a munkavállalónak is meg kell egyeznie arról, hogy így történik a foglalkoztatás, de például kérheti-e csak a munkavállaló azt, hogy ő szeretne távmunkában dolgozni?
Nem, ez csak a két fél megállapodásán alapulhat. Ha csak egyik fél akarja, a másik ettől elzárkozik, akkor nyilvánvalóan ez nem lesz működőképes.
Szintén fontos lenne annak szabályozása, hogy miként kezelik a munkahelyi baleset fogalmát a jövőben, hogyha mondjuk valaki otthon dolgozik, akkor az vajon a munkahelyének számít-e, tehát hogyha mondjuk munkaidőben adott esetben kificamítja a bokáját a lépcsőházban, nyilvánvalóan, hogyha ez a munkahelyén történik, hogyha mondjuk lemegy ebédelni, akkor ez munkahelyi baleset, hogyha otthon van, és otthon történik mindez, akkor ez munkahelyi balesetnek fog-e számítani?
Hát ez a kérdés az, ami leginkább mitha van, tehát itt azért még elég távol vannak a vélemények egymástól. Valami olyan markáns vélemény azért kezd kialakulni, hogy az elektronikus eszközök használata, annak a biztonságos használata azért az minimálisan is elvárás, de ez nyilván munkahelyen is az. Az, ha valaki mondjuk megszúrja ceruzával az ujját, vagy elvágja az ujját egy sérült pohár, az nyilvánvalóan nem tekinthető munkahelyi balesetnek ebben a formában. De itt még azért nem konkrét példákat előtérbe tolva, de még azért van tisztázandó kérdés.
Tehát akkor úgy tűnik, hogy a rezsi általány abban megállapodás van a felek között, viszont a munkahelyi balesetek fogalmának tisztázása körül pedig még sok a nyitott kérdés.
Ahogy a munkaadók, munkavállalók képviselővel tárgyalok, igen, ezt tudom megerősíteni.
Mikor kerülhet a jogszabály az országgyűlés elé, tehát mennyire van kikristályosodva a tervezet?
Ez az utolsó pont, amiről szót váltottunk, ez még befolyásolhatja az időt, de terveink szerint az őszi időszakban és lehetőség szerint minél korábban. Azért is fontos igyekeznünk, mert hát nyilvánvaló, hogy a vírus második fordulója, második hulláma itt van a nyakunkon, és hát bizony elképzelhető, hogy újra olyan intézkedéseket kell majd alkalmazni, ami atipikus foglalkoztatási forma, és akkor bizony ezek a szabályok segítségképpen mindenképpen jelen kell, hogy legyenek.
Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt hallották. Eddig 6000 vállalkozás vette igénybe a Magyar Nemzeti Bank április 1-től elérhető növekedési hitelprogram hajrá konstrukcióját, a leszerződött hitelállomány pedig megközelíti az 500 milliárd forintot, mondta az Inforádiónak az MNB igazgatója. Pulai Györgyöt kérdeztem.
Az MNB koronavírus járvány hatására nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítésére egy koordinált lépés sorozattal reagált. Mint ezt megelőzően, tehát még március közepén a növekedési hitelprogramban már hitellel rendelkező vállalkozások számára rugalmas átütemezési lehetőséget és moratóriumot hirdetett, még azt előtt, hogy ezt a kormányrendeletbe foglalta volna. Majd utána jött a legfontosabb lépés, az NHP hajrá konstrukció elindítása. Jelentősen meg lett emelve a program keretösszege, 1500 milliárd forinttal a KKV-k rendelkezésére, és jelentősen kibővült a felhasználás köre is, meg lett emelve a maximális hitelösszeg is, tehát a középvállalkozások stabilitását is szolgálja a megemelt elérhető hitelösszeggel már a program, a teljes KKV spektrum stabilitásának megőrzését, növekedésének támogatását szolgálja a legkisebb mikrovállalkozásoktól kezdve kisvállalkozásokon át a középvállalkozásokig.
Ugye korábban volt az NHP fix konstrukció, miben különbözik ez a növekedési hitelprogram hajrá konstrukciótól?
Túl azon, hogy a maximális hitelösszeg meg lett emelve 1 milliárd forintról 20 milliárd forintra, illetve a maximális futamidő meg lett hosszabbítva 10 évről 20 évre, előtérbe kerültek a rövid lejáratú hitelcélok, tekintettel arra, hogy nagyon sok vállalkozás árbevétel csökkenés szenvedett el, és így fontos, hogy a likviditását is meg tudja őrizni. Tehát a régebbi NHP szakaszokhoz hasonlóan ismét van lehetőség forgóeszköz finanszírozás, tehát készleteket, követeléseket finanszírozni, sőt akár bérköltséget is. Sokkal szabadabban, sokkal rugalmasabban lehet használni a forgóeszköz hiteleket, mint az NHP régebbi szakaszaiban a működési kiadások finanszírozásához. Emellett lehetőség van újra támogatások előfinanszírozására a program keretében. Sőt, július elején újabb finomhangoló lépéseket jelentett be az MNB, ahol nem csak EU-s, de hazai támogatás előfinanszírozásra is lehetőség nyílt, valamint jobban segíti a program a hazai KKV-k külföldi beruházásait is. Sőt, nem csak klasszikus értelemben vállalkozások, hanem társasházak is igénybe vehetik most már a programot korszerűsítési beruházásokhoz.
Mekkora érdeklődést tapasztaltak április 1-e óta? Van-e arra vonatkozóan adatuk, hogy eddig hány vállalkozás vette igénybe az NHP hajrá konstrukciót, és lehet-e tudni azt, hogy milyen célokra?
Igen, jelentős ügyfél érdeklődésről számolnak be a bankok, hiszen nagyon kedvező ezeknek a hiteleknek a kondíciója. Ugye a régi szakaszokhoz hasonlóan maximum 2,5%-os kamat mellett juthatnak hitelhez a vállalkozások, illetve akár leasing formájában is megvalósítható a beruházás, és ezt fontos hangsúlyozni, hogy ez a futamidő végéig fix, tehát nem árazódik át, nem lesz drágább, attól függően attól, hogy alakul például jegybanki alapkamata a jövőben. Eddig több mint 6000 vállalkozás jutott hitel az NHP hajrá konstrukcióban. A teljes leszerződött volumen megközelíti az 500 milliárd forintot, tehát ahhoz képest, hogy csak néhány hónap telt, ez egy nagyon nagy összegnek tekinthető, közel 8000 darab ügyletről beszélhetünk. Egyelőre a volumennek a fele az forgóeszköz finanszírozást szolgál, ami annak fényében, hogy most főleg a működési kiadásokat akarják hitelből finanszírozni, hogy a túlélés érdekében a vállalkozások, ez annyira nem meglepő, de mi arra számítunk, hogy ahogy az üzleti környezet kiszámíthatóbbá válik, a beruházási hitelek részaránya nőni fog. Most egyelőre a volumennek körülbelül a negyede, a harmada ment ilyen célra, tehát új beruházások finanszírozására. Ráadásul két új elemet fontos kiemelni, ami az NHP hajrában, hogy egyrészt a jegybank maximálta azt az időt is, amennyi időt el kell bírálniuk a hitelintézeteknek a hiteligényeket, hogy maximum 2 hét alatt kell meghozniuk a hiteldöntést, miután fontosnak tartja egy bank, hogy minél hamarabb forráshoz tudjanak jutni a vállalkozások. Másik fontos újdonság, hogy más formában ugyan, de egy kamattal is próbálja ösztönözni, egyfajta kamat kompenzációval próbálja ösztönözni a jegybank a hitelintézeteket a hitelezésre. Éppen ezért van mozgástere a bankoknak, hogy akár még ebből a 2,5%-os kamatból is engedjenek, és azt mondják, hogy mondjuk egy évig a vállalkozásnak 0% kamatot kell fizetnie, vagy 1% kamatot kell fizetnie. Tehát arra bátorítjuk a vállalkozásokat, hogy próbáljanak minél több banktól ajánlatot kérni, hogy minél kedvezőbb feltételek mellett juthassanak finanszírozáshoz.
Pulai Györgyöt, az MNB igazgatóját hallották. Júliusban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 0,4%-kal haladta meg a kiskereskedelmi üzletek forgalma az egy évvel korábbit. Ezzel a vásárlási kedv lényegében erre a hónapra elérte az egy évvel ezelőtti szintet. Az átlagos adatok mögött azonban vannak szóródások, mondta a Takarékbank elemzője. Szupán Gergelyt kérdeztem.
Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a kiskereskedelem már teljesen stabilizálódott. Júliusban 0,4%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom, ami már óriási előrelépés azután, hogy ugye a március-áprilisi leállások következtében közel 2 számjegyű visszaesés mutatott a kiskereskedelmi forgalom, de ahogy májustól megnyitották, illetve enyhítették a kiárási korlátozásokat, és újra lehetett vásárolni járni, onnantól kezdve erősen kapaszkodik vissza a kiskereskedelmi forgalom, így azt lehet látni, hogy az áprilisi mélyponthoz képest már 11%-kal nőtt 3 hónap alatt a kiskereskedelmi forgalom, tehát gyakorlatilag stabilizálódott, ami már egy óriási felpattanást jelent az áprilisi mélypontokhoz képest. Ezen belül is azt lehet látni, hogy elsősorban a élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek forgalma nőtt 3,3%-kal, de a nem élelmiszer kiskereskedelmi üzletek forgalma is nőtt 0,4%-kal, igaz, hogy ez alitérre a nullától, de legalább egy kis növekedést mutat. Ezen belül is azonban vegyesen alakultak jelenleg az eladások, még az iparcikk jellegű vegyes boltokban nagyjából 5,5%-kal, a gyógyászati, tehát gyógyszerboltokban, patikákban közel 5%-os bővülést jegyeztek föl, míg a ruha és cipőboltokban is közel 2%-kal nőtt a forgalom. Ezzel szemben a könyv számítástechnikai forgalmak és más iparcikk forgalom az majdnem 5%-kal csökkent, és nagy mértékben visszaesett a bútorműszaki cikk forgalom, mintegy 14%-kal.
Tehát itt még továbbra sincsen felkapaszkodás, de mi a helyzet az üzemanyagtöltő állomásokon? Ott volt-e már forgalomnövekedés júliusban, ugye a tavasz nagy mínuszokat hozott?
A mélypontokhoz képest már ott is kezd kilábalni, de még mindig 7%-os elmaradás mutat az egy évvel ezelőttihez képest. Tehát a mélyponthoz képest már nagyfokú növekedés van, hiszen a mélyponton 17%-os mínuszokat is láttunk, vagy ennél ezt meghaladó mínuszokat is, viszont most már csak 7%-a a visszaesés az üzemanyag kiskereskedelmi forgalomban, ez ugye itt azért meg kell jegyezni, hogy ez nem csupán az üzemanyag eladásokat tartalmazza, hanem mindazon árucikkeket, vagy szolgáltatásokat, amit a benzinkutakon vásárolunk. Tehát itt az üzemanyag kiskereskedelem az magában foglalja az egyéb árucikkek árusítását is ezeken a helyeken.
Szupán Gergelyt, a Takarékbank elemzőjét hallották.